Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, és Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltárunk így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Mindenek előtt szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai Isten tisztelet egyben Dominiák Zsolt, 6 éves testvérünknek a vizsga Isten tisztelete. Szeretettel köszöntjük a vendégeinket, mindenek előtt a vizsgabizottságot, dr. Balla Ibolya, docens, rektorhelyettest, és dr. Jákob Dudens, docenst a Pápai Református Teológiai Akadémiáról. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Holnap 17:30-kor lesz énekkari próbánk. Kedden 17:30-kor a Kékkeresztes Bibliaóra. Szerdán 17:00-tól a gyülekezeti bibliaóránk, ezek mind a gyülekezeti teremben, illetve az alsó alaksori teremben lesznek. Hirdetem már előre a nagypénteki rendet, hiszen nagypéntek ettől az évtől kezdve munkaszüneti nap. Szeretnénk úgy méltóképpen megünnepelni a nagy pénteket, ezért délelőtt egy közös keresztjén ünneplésünk lesz, amelyre minden csepelit szeretettel hívunk és várunk, amit az önkormányzat támogat. Ez nagy pénteken délelőtt 9:00-tól lesz a Szent Imre téri hívállomás mellett levő szurkolói arénában. Erre nagy szeretettel és nyomatékosan hívjuk, várjuk a testvéreket. Itt a Jézus Krisztus szenvedésének, feltámadásának a történetét fogjuk hallgatni. Imádságos lélekkel vegyünk ezen az alkalmon részt, mindannyian. És nagypénteken ezért este fogunk így gyülekezeti együttlétben találkozni, este 18:00-kor úrvacsoraosztás is lesz itt a gyülekezeti termünkben. Hirdetem a következő családi délutánunkat, amelyik a húsvéti alkalom is egyben, a jövő vasárnap 4:00-tól lesz a családi délutánunk. Erre a hittanosaink családjukkal hivatalosak, a meghívót meg is kapják. Ifjúsági csendes napot tartunk május 6-án, erre várjuk szeretettel a konfirmált és konfirmációra készülő fiataljainkat. Ifjúsági táborunkat július 17-től 22-ig Diósjenőn tartjuk, erre is várjuk a konfirmáltak és a most konfirmálandók jelentkezését. Mátraházi hétvégénket is szeretettel ajánljuk, még néhány hely van, aki szeretne még jelentkezni, szeretettel fogadjuk. Hirdetem, hogy a héten látogattam egy beteg fiatalasszonyt, aki Csillagtelepen lakik, és az óvodás gyermeke óvodába és vissza kísérése gondot jelent neki, kérem, hogy aki tudna ebben segítséget adni, elsősorban nyilván csillagtelepiekre gondolunk, az jelentkezzen a lelkészi hivatalban.
És továbbra is az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Folytassuk most Isten tiszteletünket énekléssel, és a 450. dicséret mind az 5 versét énekeljük. A 450. dicséretünk így kezdődik, drága dolog az Úristen dicsérni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, melyet Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvasok, annak is a 4. fejezetéből az 1. 6 verset. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét, hogy ma is ne csak a fülünkig jusson, hanem érjen egészen a szívünk mélyére, és teremjen benne áldott gyümölcsöket. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, hogy ma is van szavad hozzánk, egyen-egyenként és közösségileg is. Köszönjük, hogy te ma is szólsz, hogy te ma is vezetsz és bátorítasz bennünket. Te ma is megmutatod, hogy mik a fontos dolgok az életben, ma is megmutatod a te kegyelmedet és irgalmadat, amely átjárhatja az egész életünket, annak minden szegletét. Köszönjük neked, hogy adod a te igédet, és szeretnénk most jó hallgatók lenni, szeretnénk teljesen rád figyelni, és megnyitni előtted a szívünket. Így könyörgünk most hozzád, légy itt velünk, szent lelked által, te magyarázd számunkra az igét, te értesd meg velünk a mai üzenetet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 463. dicséretünket énekeljük, annak az első versét. A 463. dicséretünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Az ige, amely alapján Istenünk üzenetét, az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom ma közöttetek, megtalálható a 133. Zsoltárban, eképpen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, egységben az erő, úgy gondolom, hogy ezt sokszor megtapasztaljuk, hogyha van valami közös ügy, ami összehoz minket, akkor nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Ha van egy nemes cél, például akár adakozásra vagy segítségre, vagy így tekinthetünk a családjainkra is, hogy a családalapításban, amikor két ember összefog, és aztán közösen dolgoznak az otthonért, a gyermekekért, egymásért. Vagy lehet egy közös probléma, egy nehézség is, akár a családban, az is összehozza az embereket. De nagyobb szinteken is megélhetjük ezt, elég csak nemrég ünnepelt március 15-ére gondolni, hogy amikor nemzeti szinten is van egy nagy-nagy probléma, egy kihívás, akkor össze tudunk fogni. Mégiscsak megvalósul az összefogás. Egységben tehát az erő is, van egy közös cél, egy közös ügy, akkor ez mindig összehoz bennünket, legyen az pozitív, vagy éppen negatív. De azt is megtapasztaljuk gyakran, hogy ez az egység, ez az egyetértés, ez törékenynek bizonyul, nem tartós az életünkben. Mi szükséges tehát a valódi egységhez? Ahhoz, hogy egyetértésre jussunk. És itt nem valami általánosságban beszél számunkra ez a Zsoltár, hiszen a Károli fordításban úgy olvashatjuk az első verset, hogy íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Hiszen könnyű egységben lenni, egyetértésben azzal, aki távol van tőlünk, aki nincs hatással az életünkre, aki úgymond nem zavar bennünket. Úgy könnyű békességben élni távoli országok embereivel, akikkel sosem találkozunk talán, de aki itt van egészen közel, az már más tészta, úgy gondolom. Úgy is mondhatnám, hogy zavaróan közel van, együtt lakozunk vele, akár éppen egy fedél alatt, vagy egy közösségben, kisebben és nagyobban. Mi szükséges tehát ahhoz, hogy ez a közösség, ez az egység megvalósuljon? Hogyan élhetünk egyetértésben a családban, az iskolában, munkahelyen, gyülekezetben és az országunkban? Mi kell ahhoz? Hát erről akar ma tanítani minket ez a Zsoltár. Erről akar Isten ezen a Zsoltáron keresztül ma bennünket tanítani. És az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, úgy írtam fel magamnak, hogy az első tévút, hogy amikor előjön egy probléma és megbomlik az egység, akár családi, akár nagyobb szinten, akkor mindig a másik emberben látjuk a problémát. Mindig úgy látjuk megvalósulni az egységet, hogyha a másik embert legyőzzük, vagy kikerüljük, vagy egyszerűen lecseréljük egy másikra. Ha jól megválogatjuk, hogy kivel akarunk közösségben lenni. Ha azok lennének körülöttünk, akit mi elgondolunk, akkor egy tökéletes közösség képét látjuk magunk előtt. Isten azonban valami másról beszél. És itt úgy gondolom nagyon találó Pál apostolnak az a tanítása, akkor arról beszél szintén az Efézusi levélben, amiből a lekciót is olvastam, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának az urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ha valódi megoldást keresünk az egység problémájára, akkor ilyen mélyre kell mennünk, hogy a valódi probléma nem a másik ember, nem ő a konfliktus, hanem a minket elválasztó erők, amik bennünk és közöttünk munkálnak. Ott kell keresnünk a probléma gyökerét. Találó, hogy az új szövetség a sátán diabolosként írja le, és ez a görög kifejezés azt is jelenti, hogy szétdobáló. Tehát olyan erőkre kell itt gondolni, ami elválaszt, ami szétválaszt bennünket. Mert minden, ami eltávolít minket egymástól, amely megbontja közöttünk a szeretet közösséget, az nem Istentől van. És így kimondhatjuk azt is, hogy a mi feladatunk tehát, és ez nagyon fontos, nem a másik ember legyőzése, lecserélése, hanem a minket szétdobáló erők legyőzése. Az Isten erejével. És erre mutat rá ez a Zsoltár is, a felülről alászálló olaj és harmat képével is, hogy isteni erők szükségesek ehhez, felülről jövő erők. Mert magunkban kevesek vagyunk ehhez. Így olvassuk, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. A Zsoltárnak tehát ezek a képei, ez a felülről lefelé történő mozgása hordozza számunkra az első üzenetet. Hogy a minket szétdobáló erők ellen isteni erők szükségesek. Az egységhez, az egyetértéshez a mi erőnk kevés. Mert ha őszintén magunkban nézünk, akkor a kapcsolatainkban újra és újra átéljük azt is, hogy megsebezzük a másikat, és mi is sebeket kapunk. Akarva, vagy éppen akaratlanul, néha a legjobb szándékkal is. sebeink pedig meghatároznak bennünket, megkötöznek, gondolatainkat, szavainkat, egész életmódunkat meghatározzák ezek a sebek. Gyakran úgy is mondhatnánk, hogy átütnek, mint vér a kötésen, ami ott van a háttérben folyamatosan, és eltávolítanak minket egymástól, visszahúzódóvá, bezárkózóvá és bizalmatlanná tesznek minket. Hagy mondjuk erre egy egyszerű példát. Adott például egy fiatal lány, aki az első nagy szerelmében csalódik, és utána azt a következtetést mondja le, hogy minden férfi gazember. És utána, amikor jön egy olyan illető, aki tényleg hozzávaló lenne, elutasítja. Miért? Mert ott lüktet az a seb az életében, hogy őt megbántották, hogy ő csalódott, és csak így tudja nézni a másikat. Meghatároznak tehát ezek a sebeink, és elválasztanak minket egymástól. De Isten nem akarja, hogy így legyen. Semmilyen szinten, se a családban, se a gyülekezetben, se a munkahelyen, se az országban, se az egész világon. És itt érkezünk meg Zsoltárunk második üzenetéhez, amit az olaj képében találunk meg. Hát abban az időben, amikor ez a Zsoltár íródott, sok mindenre használták az olajat, az akkori Közel-Keleten főzéshez, vagy tisztségekbe való beiktatáshoz, vagy egyszerűen a vendégszeretet kifejezéseként, amikor egy fáradt vándor a nagy melegben megérkezett hozzájuk, olajat öntöttek a fejére, hogy ezzel is hűsítsék őt. De volt még egy nagyon fontos felhasználási módja, ami úgy gondolom, hogy üzenet értékű a számunkra, mégpedig a sebgyógyításban való használata. Mert Isten itt a gyógyító olaj képében, legteljesebben pedig az ő fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg, hogy az egyetlen gyógyír a megsebzett kapcsolatokra és a szétzilált közösségekre a megbocsátás. Mert ez az az olaj, ami egyedül képes begyógyítani a bennünk és a közöttünk lévő sebeket. Ez az, ami képes begyógyítani a sebeinket, hogy aztán ne azok határozzanak meg minket nap mint nap, és tudjunk újra nyitni egymás felé, újra kezdeni, akár hosszú idő után is. Egyedül Jézus Krisztus képes minket összekapcsolni az ő szeretetében. Mert Jézus Krisztus nem csak Istennel kapcsol össze minket, hanem egymással is. Ezt szemlélhetjük a kereszt képében is, ahogy mind függőlegesen, mind vízszintesen mutatja a kapcsolódás irányait. Jézus Krisztus szeretete az, ami megtanít és erőt ad nekünk egymást is szeretni. És ez a szeretet pedig a megbocsátás révén lesz határtalan. Mert amikor megbocsátok a másiknak, akkor új lehetőséget adok neki. Mi pedig Isten bocsánatából élünk. Az ő bocsánatából élünk nap, mint nap, és ezt adhatjuk tovább. Ebből meríthetünk. És ez ad erőt ma is a kapcsolataink rendezéséhez. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Nincs olyan szétzilált, megtört, megsebzett kapcsolat, amit ő ne tudna újra összegyógyítani, akár családi szinten, akár országos szinten is. Isten tehát azt mutatja a gyógyító olaj képével is, és tovább vezet Jézus Krisztusban is, hogy a megbocsátás az egyetlen lehetőségünk. És feltehetjük a kérdést, hogy jó, megpróbáljuk, de mi a dolgunk ezek után? Hogyan lehet Isten erejével megbocsátani és újra kezdeni? Hogyan valósulhat meg közöttünk az egység, a szeretet közösség? Mit tehetek én érte, hogy ez valóság legyen? Erre pedig a zsoltárunknak a műfaja adja meg számunkra a választ, mert a zsoltár imádság. Imádság, amely lehet egy hálaadás. Hálaadás minden jó kapcsolatért és minden jó közösségért, amiben részünk lehet. Mert ha körbenézünk, akkor tudjuk a szívünk mélyén, hogy ez nem természetes. Egyre inkább nem az. Egy jó kapcsolat, egy szeretett közösség. Isten áldása. Lehet tehát az imádságunk egy hálaadás. És lehet ugyanakkor egy kérés is. Egy óhajtás, egy sóha Isten felé, hogy bárcsak. Hogy bárcsak megtapasztalhatnám ezt a családomban. Bárcsak megtapasztalhatnám ezt a munkahelyemen. Bárcsak megvalósulna ez az egység országos szinten is. Bárcsak. Lehet egy ilyen imádságunk. És nem véletlen úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus is így beszél az egyetértésről, akkor Máté evangéliumának 18. fejezetében ezt mondja, bizony mondom nektek azt is, hogy a közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Ebben az egyetértésben tehát, a bocsánatban, az újrakezdésben erő van. Valódi erő, ami összetarthat bennünket. És így húsvét felé közeledve, vihetjük bátran mi is a kapcsolatainkat Isten elé. Kérve tőle az erőt, a minket szétdobáló erők legyőzéséhez. Mert folyamatosan hat, folyamatosan szétfeszít bennünket, és Isten ereje kell, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tudjunk újrakezdeni. Tőle kérhetjük tehát az erőt a megbocsátáshoz. Akár éppen ezt a zsoltárt imádkozva, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakárra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Most válaszolva az ige hirdetésre, énekeljük a 178. dicséretünket. 178. dicséretünk pedig így kezdődik, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Hálaadás. Gyertek testvérem, és imádkozzunk fennállva. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te szavadat, és megvalljuk most neked, hogy mennyire szükségünk van a te gyógyító olajodra, a te megbocsátásodra és szeretetedre. Mert te látod, hogy erők szakítanak minket széllyel, családban is, munkahelyen is, gyülekezetben is, országos szinten is, és mi kevesek vagyunk, hogy ezeket az erőket legyőzzük. Segíts, Urunk, add a Te erődet, a megbocsátás erejét, amivel győzedelmesek kedhetünk. Köszönjük, hogy Te adod a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban ma is, hogy valóság lehet az életünkben olyan erő, amely meggyógyítja megsebzett kapcsolatainkat, rendezi az életünket. Urunk, így imádkozunk most különösen azokért, akiknek az életébe valami nagy sebb tátong, valami nagy szakadék, ami elválasztja őt a másik embertől, emberektől. Így könyörgünk, Urunk, házasságokért, munkahelyi közösségekért, gyülekezetünkért, országunkért. Te gyógyítsd az egymáson ejtett sebeket, és adj erőt az újrakezdéshez, adj erőt a megbocsátáshoz. Köszönjük, hogy a Te szereteted soha el nem fogy, és ez az a forrás, ahova mindannyian mehetünk, és Te hívsz minket, és vársz, és adod magadat. Köszönjük neked, hatalmas csoda ez, és szeretnénk, hogy valósággá, erővé váljon az életünkben. Így könyörülj rajtunk, és őrizd meg bennünket egységben, szeretetben. Így adunk hálát, amikor ezt az egységet megtapasztalhatjuk. Családunkban, baráti körben, gyülekezetben, az országunkban. Köszönjük, hogy ez a Te áldásod, amely felülről adatik. Így magyarodj velünk továbbra is, és gyógyítsd a mi sebeinket a Te irgalmaddal. Amen. És köszönjük, hogy Te tanítottál minket imádkozni, és eképpen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig népünkért is imádkozva énekeljük el a himnuszt és a székely himnuszt. Istenünk áldását, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Amen. Helyünket elfoglalva pedig záróénekként énekeljük a 392. dicséretünket, annak mind az 5 versével. A 392. dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.